Isten, örömmel jövünk hozzád ezen a gyönyörű napsütéses reggelen, és szeretnénk beléd tekinteni, a te személyedre tekinteni, téged nézni, téged látni. Mindazzal együtt, hogy rengeteg minden van, ami elvonja a figyelmünket rólad. Hétközben is néha alig jut időnk arra, hogy fölemeljük a szemünket rád. Köszönjük, hogy vasárnap reggel, ezen a gyönyörű reggelen van időnk arra, hogy megálljunk. Van időnk arra, hogy félretegyünk olyan dolgokat, amik talán megterhelik a gondolatainkat, az érzéseinket, szívünket. És úgy döntsünk, hogy szeretnénk most kicsit hátradőlni a székünkben és gyönyörködni benned. Ezért vagyunk itt. Ezt szeretnénk együtt megélni. Kérlek, végezd el ezt közöttünk. Ámen. Jó reggelt kívánok! Az Isten szeretne velünk találkozni. Sokszor mi vagyunk annyira sűrű életet élő emberek, hogy elrohanunk mellette, elrohanunk az ő képe mellett. De mielőtt elkezdenénk igazából a talán negyedik vagy ötödik befejező részét ennek az Isten képnek, ki honnan kezdi az időszámítást, hadd meséljek nektek arról, hogy én egyszer voltam 17 éves, mint mindannyian, és az én édesapám elvitt engem kirándulni. A nővérem is ott volt, a nővéremnek a férje is ott volt, valamint Lali bácsi is ott volt, aki nagy túrázó volt, és a családunk jó ismerőse volt, Lali bácsi. Ő volt a kulcs személy ebben a történetben. Elmentünk, és a Tátrában kirándultunk. Ez egy több napos túra volt, ilyen csöves, akkor még csöves hátizsákkal. Ez még a KGST időszak, tehát én 87-ben voltam 17 éves, tehát alapfelszerelésekkel mentünk, ilyen kis KGST melegítővel, de gyönyörű helyre mentünk. Fogalmam sincs, hogy hol voltunk, mert én Lali bácsira bíztam az életemet. De gyönyörű hely volt, mentünk fölfelé, több napig terveztük ezt az utat, elindultunk, és nagyon szép, én olyan helyeket még nem láttam. Az egyik helyen például mellkasig érő páfrányok voltak, és azok között kellett átgázolni. Tehát én bíztatlak, hogy menjetek el, és nézzétek, hogy milyen gyönyörű az Isten természete, az Isten kijelentése. Na, de ezen mi átgázoltunk. Aztán volt olyan szakasz is, ahol a földbe ástak lépcsőket, és azon kellett fölfele mászni. Hát itt lelassult a túra, egy nagy hátizsákkal menni föl, és elég magasra följutottunk. Elértük azt a helyet, ahol éjszakázni akartunk. És ez egy nagyjából olyan helyet képzeljetek el, mint a Budaörsi hegyek. Egy nagyon kopár rész volt, ilyen köves, sziklás, nagyon pici fű volt, hideg volt. Gyönyörű volt, mert nem tavak voltak, hanem ilyen kis, nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen tószemek. Tengerszemek, ilyen nagyon 2-3 méteres kicsi tavak. Úgyhogy gyönyörű volt, fölvertük a sátrakat, meg sütött a nap, megmelegítettük a teát, minden szép volt, minden jó volt, lefeküdtünk a KGST sátrunkba, és éjszaka, egy órán belül, kora éjszaka, kb. 10 óra körül egy óriási vihar jött. Először a szél, utána a dörgés, villámlás és az eső. És körülbelül fél órába telt, talán egy órába, hogy a KGST sátor ennek ellenálljon, és beázott, úgy, ahogy volt. Fönt, nem mondom, hogy az Isten háta mögött, mert Isten nevét nem akarom csak így a szemem számra venni, de tényleg egy teljesen elhagyatott helyen, öten, három sátorban, vihar közepén. 17 éves voltam, próbáltam férfi lenni, meg valami őszintén halálfélelmem volt. Tehát ha itt most mi elázunk, hideg van kint, három nap múlva megtalálnak, valószínűleg még egybe leszünk, mert megfagyott a testünk, és konzerválva leszünk. Nagyon féltem. Nagyon féltem. Úgyhogy másnapig tartott a túra, másnap reggelig kihúztuk, összecsomagoltunk, és húztunk le vizes ruhában. Az eleje szép volt, a vége nem. Szerintem, ha megkérdeznénk az emberek nagy részét, hogy mitől féltek életükben a legjobban, sokan egy természeti történetet mesélnének el. A másik, amikor majdnem balesetezünk, majdnem lezuhanunk, meg ilyen történetek. De amikor az ember szembe kerül a természet erejével, és ki van szolgáltatva neki, és tudja, hogy semmit nem tehet, akkor megtapasztalja, hogy mi a félelem. Hogy miért meséltem ezt el, erre mindjárt vissza fogunk térni. De van 25 oldalam, múltkor csak 16 volt, de akkor is átítottunk rajta. Egy rövid összefoglalót hadd tartsak nektek, mert és kirakhatjuk a képet is. Mert nem mindenki tudott részt venni ezen a 4-5 alkalmon. Hol kezdtük? Az elején a teremtésnél kezdtük. Mondom, csak egy nagyon rövid összefoglaló lesz. Teremtésnél kezdtük, hogy teremtett meg az Isten minket? A saját képmására teremtett meg. Egy ige versen belül háromszor is mondja. A saját képmására teremtett minket az Isten. Mit jelentett ez? Az eredeti az Isten volt. Ez meghatározta, hogy milyen lett a teremtmény. A teremtmény hordozta ezt a képet, ez lett az életünk célja. Képviseljük ezt a képet ebben a világban. És utána beszélgetünk arról is, hogy nem én vagyok az eredeti. Bár sokszor ezt szeretnénk gondolni, vagy ezt akarja elhitetni velünk a világ, nem én vagyok az eredeti. Én csak egy másolat vagyok. Nem én vagyok a világegyetem középpontja. Sokáig ezt hittem, próbáltam megélni, nem megy. Mert nem erre lettünk, nem azért nem megy, mert bénák vagyunk, hanem azért, mert nem erre lettünk megalkotva. Egy fölösleges próbálkozás ennek nekivágni. Csak másolat vagyunk. És utána innen, hát ez mindjárt 9 oldal, innen tovább menve, múltkor beszélgettünk arról, tovább menve az Ószövetségben, hogy hol bukkan föl ez az Isten kép gondolat. És a második hely, ahol ezt találtuk, az hol volt? A 10 parancsolatban. Sőt, a 10 parancsolat előtt. Az ember ölésről, amikor tanít az Ószövetség, akkor mit mondott? Hogy miért ne öljük egymást? Egyrészt, mert csúnya dolog, másrészt azért, mert a másik ember az az Isten képmás hordozója. Tehát nem csak egy ölésnél, nem csak elveszem az életét, és ezáltal követek el bűnt, hanem lábbal tiprom az Isten képet. És átugrottunk a Jakabba, talán emlékeztek rá, de beszédünkkel az Új Szövetségben az ölés az sokkal inkább a kapcsolatokban jelenik meg, a beszédünkkel öljük egymást, és a Jakab levélben, a harmadik részben néztük meg azt, hogy miért ne átkozzuk egymást. Nem csak azért, mert megbántjuk egymást, és értékesek vagyunk önmagunkban, hanem azért, mert az Isten képet hordozzuk, és amikor én valami rosszat mondok rólatok, vagy kritikus vagyok veletek, akkor nem csak titeket bántalak meg, hanem az Isten képet is lábbal taposom, amit minden ember hordoz. Utána tovább mentünk, és megnéztük azt is, hogy az Isten levédte, kicsit csúnyán mondva, a saját képét a 10 parancsolatból a másodikban. Megnéztük nagyon röviden, hogy a bálványimádás miért rossz, alapvetően azért, mert az Isten képet cseréljük fel egy más képre. És utána jutottunk el oda, ami szerintem azért nagyon fontos ezt megnézni itt az elején, mert ennek fényében érthettük meg azt, amiről beszéltünk, utána, hogy miért ment tönkre bennünk ez az Isten kép. Emlékeztek, hogy mit tette tönkre bennünk az Isten képet? Kívánság pusztított el minket, de hogy jelent meg a kívánság? Megnéztük az eredeti bukás történetet. Mi történt ott? Mi volt a legnagyobb hazugság, amit Sátán felhasznált az ember elbuktatására? Összezavarta, megváltoztatta az Istenről alkotott képét. Fogta és kettő hazugságot elhelyezett ott, mintha az Isten félne attól, hogy mi is Istenek leszünk, de hogy fél az Isten, meg hogy fél az Isten attól, hogy mi buták vagyunk, és egyszer csak okosak leszünk, hogyha eszünk a fáról, és beszélgettünk Illikó történetéről is. És talán megnéztük azt, hogy abban a pillanatban, amikor bármelyikünk leveszi a szemét az Istenről, és engedi, hogy valami torzítsa az Istenről alkotott képét, abban a pillanatban kiszolgáltatottá válik a kívánságnak. Most néztük az Új Szövetségben, a kívánság az egyik olyan terület az ember életében, ami a legnagyobb pusztítást végzi. Együtt használja ezt a szót, a kívánságot és a pusztítást. És az kívánságon keresztül hova tud vinni minket az, aki az életünket akarja lerombolni? A bűnbe és a bűnön keresztül a halálba. Ez a fő célja. Az Istennél, az Isten képben élet van. Ha erről sikerül levegyen minket, ha sikerül levennem, én vagyok Sátán, eljátszottam múltkor nektek, és azt akarnám, hogy elbukjatok, az első dolga az az lenne, hogy na vegyük le a szemedet Istenről. Onnantól kezdve ki vagy szolgáltatva a kívánságon, és a kívánságon keresztül oda lehet vinni ami végül halált nemző. Jakabban néztünk meg egy igeszakaszt, és a Róma 1-et néztük meg. Felcserélték az Isten képet állatok és teremtmények képével, és emiatt az Isten kiszolgáltatta őket kívánságoknak, szenvedélyeknek, ami végül halált nemző. Itt tartottunk múlt hét vasárnap az Isten tisztelet végén, és innen folytatjuk, és mondtam, hogy ezen az alkalmon én egyetlen ige szakaszt szeretnék megnézni veletek, és pedig egy főszakaszt, aztán nehez illeszteni néhányat, ami abban fog minket segíteni, hogy hogyan lehet akkor helyreállítani, hogyan állítja Isten helyre ezt az Isten képet bennünk, hogyan emeli vissza a szemünket, amit levettünk róla, és talán egy hamis Isten képet látunk rá. Még egy dolgot kihagytam, és ezzel fejeztük be, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy Isten, és hadd olvassam föl kezdésként ezeket az igeverseket, jó? Hol helyezte, hol jelenítette meg újra az Isten képét a világban? Krisztusban. Kolossé 1.15. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. 2 Korintus 4.4. Ezeknek a gondolkozását a világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Zsidók 1.3. Ősten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. 3 nagyon erős igevers. Egyértelmű, hogy egy helyen található meg az Isten kép újra, az Krisztus. És megnéztük a zsidó 1 alapján, hogy a törvényben pedig nincs benne az Isten képe. Nem helyezte bele a világi törvénybe a mennyeiek képét. Ezért bárki elkezdi keresni az Isten képmást, vagy a megújulást, vagy az életet a törvényben, nem fogja megtalálni benne, mert nincs benne. Hiába keresünk. De bárhova, máshova fordulunk, nem találjuk meg az Isten képet. Egyetlen egy helyre tette Isten ezt elérhetővé, ez pedig Krisztus, és ez az evangélium. Nincs más evangélium ezen kívül. Elfogadtuk ezt az evangéliumot, megtérünk, újjászületünk, és mégis azt mondja az ige, hogy az új embernek, ennek az új teremtésnek megújulásra van szüksége az Isten képmására. Ez a Kolossé levélben van. Ez lesz majd a tanácsom, hogy ezt tanulmányozzátok tovább, de ma, amit szeretnék, az egy másik ige szakasz megnézni veletek. Mielőtt megnézzük ezt az ige szakaszt, hadd olvassak fel nektek 2 idézetet. Az első egy Ron Mell nevű írótól származik, aki írt egy könyvet a 10 parancsolatról. És volt egy mondat ebbe a könyvben, ami nekem nagyon megfogta a figyelmemet, nagyon biblikus gondolat. Következőt mondta, olyanná fogok válni, mint az a kép, amit követek. Olyanná fogok válni, mint az a kép, amit követek. Ezért néztük meg az elmúlt 3-4 alkalmat, hogy ezt lássuk az igéből. Erre lettünk megteremtve. Mi képkövetők vagyunk. Másolatok, nem eredetik. Mi csak képet tudunk követni. És amilyen képet választunk, hogy azt kövessük, olyanná fogunk válni. Ha ez egy bálvány, akkor ahhoz leszünk hasonlóvá. Mi csak hasonlóvá tudunk válni valamihez. Nem vagyunk eredetiek. Zsoltárok 135.18. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Amiben bízom, amit készítek magamnak, ahhoz leszek hasonló. Ha ez az Isten képe Krisztusban, akkor arra, ahhoz kezdek majd hasonlítani. Ha ez az én drága szerelmem, és ő az én képem, akiben keresem az életet, akkor hozzá leszek hasonló. Olyanná fogok válni, hogy megnyerjem ezt a szerelmet, de bármi lehet kép. Mi mindig képet követünk. Hogy újulhatunk meg a Krisztus képére? Egy másik idézet még mielőtt belekezdünk, már mindjárt lecsaptok, hogy kezdjem már el. Bill Brightnak van egy könyve, ami az a címe, hogy Istent ismerni. Az Isten. Sőt, csak azt hiszem ez a címe, hogy az Isten. És ebben írt egy mondatot a következő. Azért szeretném felolvasni, mert nagyon jól mutatja ez a mondat, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy helyre rakjuk az Isten képet magunkban. Minden emberi problémánk gyökere az Istenről alkotott képünkhöz kötődik. Ez egy elég bátor állítás, mégis egyetértek vele az ige alapján. Minden emberi probléma gyökere valahol visszahelyezhető ahhoz, hogy milyennek látom az Istent. Egyáltalán látom-e az Istent? Egyáltalán ránézek-e az Istenre? És ha leveszem a szemem az Istenről, ott van az emberi problémáknak a gyökere. Na nézzük meg akkor ezt az ige verset, amiről szeretnék ma beszélni nektek. És ti is vetítem, de van nálatok Biblia, akkor kinyithatjátok, mert meg fogjuk nézni egy kicsit a környezetét is ennek az ige versnek. Az a 2 Korintusban van benne, ott a 18. vers, az a 2 Korintusban található, méghozzá a 3. fejezetben. 2 Korintus 3:18. Szeretném, ha ma erre az ige versre koncentrálnánk, és ezt néznénk meg egy kicsit mélyebben, tanulmányoznánk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Még egyszer, mi pedig, itt Budaörsön, Kőszikla gyülekezet, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Na, mit jelent ez? Kezdjük szétszedni. Mi pedig miközben? Ez az első szó. Miközben. Mit jelent ez, hogy miközben? Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan történik meg valami. Egyszerre. Miközben csinálunk valamit, e közben megtörténik valami más is. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert akkor ezek szerint nekem ezzel kell foglalkozni, és mindjárt megnézzük, hogy mi ez, hogyha azt szeretném, hogy ez megtörténjen velem. Sokszor ezt fölcseréljük, és ezzel foglalkozunk, de ez magától megtörténik, ha ezzel foglalkozunk. Visszatérünk erre még. Csak a miközben szó. Az elején érdemes ezt megfigyelni. A következő pedig az a kifejezés, hogy fedetlen arccal. Mit jelent ez a fedetlen arc? Honnan jön ez a fedetlen arc? Mire utal itt az ige? Hogy miközben fedetlen arccal szemlélem az Istent. Mit jelent, hogy le van fedve az arcom? Ha megnézitek és elolvastánk az egész 3. fejezetet, abból kiderül, hogy mi ez a fedetlen arc. 12. verstől olvasom. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltomplult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal. Hát így jutunk ide. Ennek az eredeti története, tehát Mózesnél kell keresni ezt a fedett arcot, ezt a leplet. Ha visszamegyünk az Ószövetségben, a második, Mózes második könyvéhez, ott van egy szakasz, ami nagyon izgalmas volt Izrael népének a történetében. Ez a második Mózes 19-től a 34. részig történő szakasz. A gyerekbibliákból mindenki ismeri. Itt kapja meg a nép a két kőtáblán, ugye a kőtáblán a 10 parancsolatot. Hogy zajlik ez? Ennek van egy helye, egy hegyhez kötődik. Azért meséltem el az elején ezt a történetet a viharról, vissza fogunk térni rá. Hát a nép is egy hegyhez kellett jöjjön Mózes vezetésével, hogy találkozzanak az Istennel. És mi volt annál a hegynél? Hogy jelent meg az Isten? Hát még félelmetesebben jelent ott meg, mint nekünk a Tátrában az a vihar. Dörgött, remegett a föld, volt ott minden. Felhő. És hogy reagált a nép? jöttünk az Istenhez, de nem vagyunk most már olyan biztosak benne, hogy föl akarunk menni. Sőt, hogy döntöttek? Mózes, menj föl te. Intézd ezt el, jó? Majd mi hallgatunk arra, amit te mondasz. Megvolt a lehetősége a népnek, hogy közvetlenül találkozzon az Istennel. Visszamenjen az Isten képhez, de annyira félelmetes volt ez az Isten kép, hogy nem mertek közel menni hozzá. Ezért egy közvetítőt választottak, Mózest. És utána megkapják a 10 parancsolatot, elszúrják az egészet, Mózes kiborul, ez egy rövid Baczynszky féle összefoglalás. Utána újra fölmegy, és így jutunk a 34. részhez, ahol újra megkapja a törvényt, és lehozza a népnek. És akkor látunk valamit, vagy olvassunk valamit, mi nem látunk, csak olvassuk, hogy volt valami Mózes arcán. Valami történt Mózes arcával, miután találkozott az Isten képével. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről, a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a Sínai hegyen. Bevégezte velük a beszédet, leplettett Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának a bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Hát ez egy nagyon érdekes történet, nem? El se tudom képzelni. Milyen lehetett az, hogy lejött Mózes a hegyről, az Isten, és sugárzott a bőre. De ez nem csak olyan volt, hogy nagyon mosolygott, mert hú, de izgalmas élményben volt részem, hanem valami miatt ez egy félelmetes sugárzás volt. Az Isten képe sugárzott róla, és megint ugyanúgy reagált a nép, mint a hegynél. Mit csináltak? Nem mertek közel menni hozzá. Féltek. És akkor mondta, gyertek, nem kell félni. Mózes játszotta a közvetítő szerepét. Akkor oda bátorkodtak, de még mindig nem bírták elviselni, ezért lepel került oda, hogy védje a népet az Isten jelenlététől, az Isten képétől. Ez az a lepel, amiről itt olvasunk, fedetlen arccal. Én azt gondolom, könnyű azt gondolni, hogy mi az új szövetségben vagyunk, hát ha én ott lettem volna, én oda mentem volna. Ugyanúgy reagáltam volna, és ma is ugyanúgy reagálnék. Úgy elrohannék, nem mernék oda menni az Isten képéhez. Azt hiszem, ez egy picit mutatja azt, hogy amikor az Istenre gondolunk, mennyire nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az Isten. Milyen az, hogy annyira félelmetes az Isten, hogy nem merek közel menni hozzá. Jó látni az Isten kegyelmest, Istent a barátot, Istent a szeretőt, de itt megjelenik Isten a félelmetes. Ha nem lenne Krisztus, nem mehetnék közel hozzá. Mert nem bírnék közel menni hozzá. Egyedül Krisztusban mehetünk közel az Istenhez. Nagyon érdekes, az egyik dolog, amit szerettem volna kiemelni ebből, ez az egész történet nekem, mikor egy kicsit átolvastam és néztem, meg utána ez a leples történet itt az Úsz, új szövetségben egy dologról szól. Van az Isten, és az Isten kép, mennyire merek ehhez közel menni, vagy mennyire vagyok távol tőle. Folyamatosan erről beszélt a hegynél is, és utána nagyon érdekes, hogy amikor lejött Mózes, folyamatosan erről beszél. Nem mertek közel jönni, aztán közel merészkedtek. Mennyire vagyunk távolságtartóak az Istennel? Mennyire látjuk, milyen az Isten képünk? Mennyire látjuk ilyennek az Istent? A lepel jelentése szerintem Isten képébe beletekinteni félelmetes. Nem mindenki tudja, vagy akarja elviselni. Az Isten képébe beletekinteni félelmetes. Nem mindenki tudja, vagy egyáltalán akarja ezt elviselni. Hol vétetik el a lepel? Mit mond az ige? Egyedül? Krisztusban. Leplezetlen arccal nézhetjük már az Istent. Ez ezt jelenti. nekünk megvan ez a kiváltságunk, hogy elvétetett a lepel Krisztusban. És mivel Krisztusban vagyunk, már nem félünk az Isten képétől. Olyan védelmet, olyan burkot ad ez körénk, hogy bátran mehetek a kegyelem trónusához, amikor bajban vagyok, irgalomért és kegyelemért. Bátran mehetek az Istenhez. Ezért sokszor eszünkbe se jut, hogy milyen könnyű oda menni az Istenhez, de csak azért könnyű, mert Krisztusban vagyunk. Különben nem merészkednénk oda az Istenhez. Nézzük tovább. Fedetlen arccal, volt még egy igevers. Tükör után. Mint tükörben szemléljük az Isten. A fedetlent talán egy picit jobban értjük már. Kicsit felfedte, hogy Krisztusban milyen lehetőségünk van, kiváltságunk, hogy közel mehetünk ehhez az Isten képhez szemlélni. Oda fogunk eljutni, hogy szemlélni akarjuk. Hát ez az első, hogy közel mehessünk. Ezt már értjük. A második azt mondja, hogy tükörben. Osztom egy tükröt, hogy megértsük egy kicsit jobban, hogy mit jelent ez. Ez Emma tükre, nagyon szereti, segít a gyereknek befókuszálni, mert mindenfele néz. De a másik oldalon van egy tükör. Segít Emmának fölfogni, hogy ő kicsoda. Tükör által nézzük. Mit jelent ez? Hadd játszom el nektek. Így szemtől szembe vagyunk, de amit itt az ige mond, az az, hogy így nézzük egymást. Láttok engem? Nem is, meg igenis. Igaz? Ott az arcom. Szimpatikus. De igazából, ha rám néztek, akkor csak a tarkómat látjátok. Igaz? De ha tükörben néztek, akkor láttok mindent real time-ban, ahogy a számítógépes mondaná. Látom már, hogy milyen a Baczynszky Laci arca, de nem látom igazából, mert csak a tarkóját látom. Ez egy nagyon érdekes kép. Már sokkal többet látok, mint az Ószövetségben láttak Istenből, de még mindig nincs meg a közvetlenül szembe-szembe beletekintünk. Nagyon érdekes ez az ige. Közel jöhetünk lepel nélkül, sokkal közelebb jöhettünk már Krisztusban, mint az ószövetségi hívők valaha, mert rettegtek, ott volt a félelem. Közel jöttünk, de amikor ránézek Istenre, még mindig nem közvetlenül nézek az arcába, hanem tükörben nézem. Nagyon érdekes volt, amikor Emma megszületett, ő másik kórházban született, mint a fiúk. A fiúk a János kórházban születtek, Emma a Tétényi útiban. És mások a szabályok. A Tétényi úti kórházban, mondom először a János kórház, a János kórház az egy szabad elvű kórház. Megszületik a gyerek, apja, anyja, nagyapja, nagyanyja, nagybácsi, és még az összes pereputy jöhet, amikor akar, 24 órában fogdoshatja a gyereket, nézheti, rátüsszenthet, ráköhöghet, semmi gond. Szabad a kórház. Közvetlenül nézhetik. Nem így a Tétényi úti kórházban. Drága apuka, aki már pláne kislánya van, két fiú után, alig várja, hogy szucsongassam, meg csókolgassam, meg minden, beleütközik egy üvegajtóba, ahova az anyuka oda tolhatja kis kosárban, de ha már egy picit kinyitja az apuka az ajtót, hogy közvetlenül nem üvegen át, hanem közvetlenül megnézhesse, esetleg meg is érinthesse a lányát, akkor egy erősen vehemens nővérke azonnal megjelenik, és úgy hazaküld, hogy többet nem akarom kinyitni az ajtót, mert szabályok vannak. Egy kicsit erről szól ez. Már látom, már ott van, már nézhetem, hogy milyen, de még nincs meg a közvetlen érintés, az, hogy megfogom, hogy megpuszilom, ez még nincs meg. Ez lesz a mennyben. Már közelebb kerültünk, elvétetett a lepel, már tükörben belenézhetek, ez a tükör Krisztus, tehát már olyan jól láthatjuk, hogy látjátok ti is az én arcomat, hogy így is előadhatnám az egész Isten tiszteletet. Nem? Kicsit furcsa lenne, de látnátok az összes mimikámat, mindent. De ez más. Ez más. Hadd olvassak erről nektek egy igét. János írta le a levelében. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ez az igevers arról szól, hogy milyen volt az Ószövetségben Istenre nézni. Nem néztek az Istenre, Mózesre néztek, és mikor a Mózes arcán rajta volt az Isten kép, azt se bírták. Eljött a mi időnk, levétetett ez a lepel, tükörben már nézhetem az Istent, már gyermeke vagyok, már sokkal közelebb vagyok, már a kegyelem trónusánál vagyok, de el fog jönni az idő a mennyben, amikor igazán kiderül, hogy mivé lettünk. És igazán megláthatjuk, hogy milyen az Isten. Szerintem emiatt lesz sok minden más a mennyországban. Mert újra úgy le fog kötni minket az Isten képe, hogy Ádámot és Évát lekötötte eredetileg. Mindenünket le fogja kötni. Minden figyelmünket. El se tudjuk képzelni. Én azt hiszem, hogy milyen lesz ez. 1 Korintus 13.12. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Szerintem ti is kezditek összerakni, hogy na itt tartunk most új szövetségi hívők, kőszikla gyülekezet hívők. Ilyen közel vagyunk az Istenhez. Ne várjuk, hogy mindent látni fogunk belőle, de már nagyon sok mindent láthatunk az Isten képből. És itt jön az a szó, hogy szemléljük. Mit jelent ez a szó, hogy szemlélni? Tehát most már tudom nagyjából, hogy mennyire mehetek közel az Istenhez, hogy töredékes még, de azért már sokkal jobban látom, sokkal több. Mit jelent szemlélni akkor ezt a képet, amit már láthatok? Mit mondátok? Akkor szemléltek valamit. Az mi? Megfigyelni, nézegetni, tanulmányozni. Így van. Az eredeti szónak a jelentése is pontosan ez. Szemlélni azt jelenti, hogy nézem, kutatom, vizsgálom, figyelem, megpróbálom megérteni, intenzíven, hosszasan és mereven nézek valamit, akár bele is feledkezem. Ezt jelent szemlélni. Ezt jelent szemlélni. Nem csak ránézek és megyek tovább, ez nem szemlélés. A szemlélés az, hogy leülök, rászegezem a szemem, belefeledkezem, kutatom, vizsgálom, szétszedem, próbálom, ez sok idő kell. Miért kell hozzá, miért kell szemlélni az Isten képet? Festett Isten kép, már biztos rajta lesz a felvétel. Festett Isten kép nem fogja meg az Isten képének az igazi valóságát. De valamire jó. Fölrakok egy másik képet mellé. Ugyanaz a kép? Ugyanaz a képet láttátok? Felszínesen rápillantva ugyanazt a képet láttam. Mit jelent a szemlélés? Szemlélés azt jelenti, hogy van időm összehasonlítani a két képet. És ha ismerem a Baczynszky Lacit, akkor tudom, hogy biztos, hogy a Photoshoppal belenyúlt, mert szeretné illusztrálni, hogy mit jelent szemlélni, és valahol van egy kis különbség a kettő között. Ha csak elrohanok mellette, nem fogom észrevenni. A szemlélés azt jelenti, hogy kutatom, nézem, amit most csináltok. Ez a szemlélés. Intenzíven nézem a képet, a részleteit próbálom nézni a képnek, de még akkor se látom meg, mert direkt nem nyilvánvaló dolgot változtattam meg. Ott alul van egy kis arc, Isten keze alatt, kikandikál egy angyal, és én azt egy nagyon hasonló színű körrel lefettem. Ez a különbség. Ezt azért mondtam el, mert különböző másfél-két órát ülnénk itt, mire megtaláltak, pár le a kivetítőn. Ez a szemlélet. Ez a szemlélés. Talán értitek. Ez nem szemlélés. Ez rápillantás. Ez sokáig nézem, intenzíven nézem, ezt jelenti szemlélni az Isten képét. Miért van erre szükség? Szemléljük az Úr dicsőségét, szemléljük az Úr képét. Amiben már beletekinthetünk, azzal pont ezt csinálom, amit most csináltatok. Leülök, és kutatom az apró részletekig. Amit csak lehet, nem lehet mindent, ezt láttuk, de amit csak lehet, azt kutatom, ehhez idő kell. Mi az Istennel töltött idő reggelente? Nekem legtöbbször egy ilyen instant kávé. Egy ige, egy zsoltár, egy ima a gyerekemért, nyomás az oviba. Ez mi? Rápillantottam az Istenre. Az Isten pedig azt mondja, hogy mikor történik meg a változás bennem? Miközben mit csinálok? Leülök, a gyerekem alszik, a feleségem alszik. Fogom az Isten képét, és elkezdem szemlélni. Nem csak belenézek, hogy hanem ezt csinálom vele, amit most csináltatok, és ehhez idő kell. Ehhez idő kell. Szemlélem azt a képet, amit már láthatok. És miközben ezt fogom tenni, aközben meg fog történni valami velem. Aközben meg mi fog velem történni? Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által. Ez nagyon érdekes, mert legtöbb keresztény ember, amikor oda jut, hogy de jó lenne az életem megváltozna, mit csinál? Elkezd a megváltoztató tandó területtel foglalkozni. Igaz? Itt nem vagyok még elég jó. Mondjuk nem vagyok még elég jó férj, vagy feleség. Nem vagyok még elég jó. Nem vagyok még elég szent. Nem ismerem még elég a Bibliát. Nem vagyok még elég türelmes. És sorolhatnánk. Nem vagyok még elég bölcs. Nem vagyok még elég ilyen meg olyan. Ti tudjátok, hogy milyen. Fogjuk a Bibliát, és azt a területet kezdjük el tanulmányozni. Mit mond az ige a türelemről? Ez nagyon jó. Nagyon jó, csak van benne egy apró dolog, amit figyelembe kell venni. Mikor fogok én megváltozni a türelmes, szent, bölcs Krisztus képre? Ha az Istent Krisztusban szemlélem. Eközben végzi el kicsoda a munkát? A lélek. Ez egy csoda. Ez egy misztérium. Miközben az Istent tanulmányozom, hogy milyen az Isten, és leköt, jön a Szent Lélek, és átformál bennem dolgokat. És közben formál az Isten képére. Sokszor azt csináljuk, hogy megnézzük, hogy én hol tartok, és milyen a képem, és azon hogy lehetne javítani a Biblia alapján. És megpróbálok javítani azon a képen, amilyen vagyok. Mert nekem hasonlítanom kell Krisztusra, mert megmondták. És akkor nagyon neki megyünk, és nagyon neki feszülünk. És Szentlélek ad erőt. És a Szentlélekre koncentrálunk. Az Isten pedig azt mondja, hogy foglalkozz velem. Ezért tetszik a Bill Bright idézet. Minden emberi probléma gyökere az Istenről alkotott képben van. Mi ennek a gyakorlati része? Még mindig mindjárt visszatérünk egy kicsit az igéhez. A gyakorlati része, amit én tanácsolnék mindenkinek és magamnak is, az az, hogy rendszeresen töltsetek időt azzal, hogy nem valamilyen témát tanulmányoztok Isten igéjéből, nem valami területről gondolkoztok, nem magatokkal foglalkoztok, hanem leültök, és elkezdem olvasni, hogy milyen az Isten. És foglalkozom az Isten lényével, és vele vagyok közvetlenül. A változás az Isten igéje szerint ebben van. Miközben szemlélem az Istent. Közben nézem azt, amit már láthatok belőle Krisztusban. Próbáljátok ki. Az a miközben szó nagyon izgalmas. Tegnap volt egy fiú-lány napunk diákokkal. Néha azt gondolom, hogy meg kellett volna hirdetni, hogy itt csak 18 éven felülieknek. A diákok elkezdtek kérdezgetni a szexről, párkapcsolatokról. Meg zavarba jöttem, hogy milyen kérdéseket föl nem tesznek. Meg nem ismételném, miket kérdeztek. Hála Istennek, hogy megkérdezték tőlünk, mert lehetett válaszolni. Most nem erről kell beszéljek. Beszélgettünk arról, hogy sokszor a bűnünket, vagy azt, hogy hol tartok, hol nem tartok, azt minek fényében fogom csak meglátni? Ha ismerem az Istent. Ha tudom, mennyire szent az Isten, annak fényében látom csak, hogy ez a terület milyen. A szentségtelenség, a bűn. A bűn csak Isten képében lehet meglátni. Hogy áll helyre az Isten kép? Pontosan fordítva, mint ahogy elbukott. Hogy bukott el? Sátán levette Éva szemét az Istenről. Csak úgy állhat helyre, ha fogom, és visszarakom oda, ahol a helye van. Az Isten képére, amit láthatok belőle. És talán végén azt mondja az ige, hogy dicsőségről dicsőségre. Hát ez mit jelent? Az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ez nagyon érdekes, csak annyit jelent, hogy ez egy folyamat. nem fog egyszerre megjelenni bennem az Isten képe, hanem folyamatra az Isten dicsőségének egyik szintjéről a másik szintjére elkezd megjelenni bennem. Elkezd megjelenni bennem. Befejezésül szeretnék egyetlen igeverset olvasni nektek, ami emlékeztetni fog minket egyetlen dologra. Jeremiás 2-t. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem? Hitványosságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Az ember képkövető. Nem lehet más. Az ember csak másolat. Te és én csak másolatok vagyunk. Mindig lesz egy kép, amit keresünk. És amilyen képet választunk, olyanokká fogunk válni. Ha valamelyik területén az életednek változnod kell, akkor mi a megoldás? Válaszd azt a képet, amire formálódva az a terület is meg fog változni. Egyetlen ilyen kép van, és egyetlen helyen, Krisztusban újra megjelent Isten kép, amire formálódhatunk, ha szemléljük. Testvéreim, nagyon jó szemlélődést. Mit jelent ez? Lehet, hogy ki kell venni egy nap szabit. Lehet, hogy korábban kell fölkelni 2 órával. Szálljatok időt rá. Rápillantani az Istenre nem fogja megváltoztatni az életünket. Ha szemlélem, akár egy napig imádkozom és böjtölök, nagyon nehéz megcsinálni, nekem se sikerül. Múlt héten akartam, és egyszerűen fél nap sikerült. Másik félben már jött az élet. Telefonok, ezt csináld meg, sürgős. Jó. De legalább egy fél napért meg tudtam küzdeni. És egy fél napig bele tudtam nézni az Isten képébe, annyira, amennyire már láthatjuk. És többet változtatott, higgyétek el, az a fél nap rajtam, mint a másik fél nap, mikor rohantam a dolgaim után. A változás az Isten képének a szemléletében van. Imádkozzunk. Isten, szeretnénk megragadni ezt az igét, és élni ezzel az igével. Te tudod, hogy az életünknek melyik területén nem hasonlítunk rád. Az életünknek melyik területe nem képvisel téged. Nem hordozza a te képedet, hanem valami másnak a képét hordozza. Valami másra hasonlít. Isten, szeretnénk a te képedre hasonlítani, de ezt mi nem tudjuk kiformálni, nem tudjuk megvalósítani. Ezért jövünk hozzád, és szeretnénk leplezetlen arccal, mint egy tükörben, beléd tekinteni, elveszni a képedben, megfejteni, hogy mit jelent az, hogy te szent vagy, hogy tökéletes vagy, hogy félelmetes vagy, hogy gondoskodó vagy, hogy örökkévaló vagy, hogy bölcs vagy, mindentudó, mindenható. Ezeket szeretnénk kutatni, keresni. Helyezd a szívünkre, hogy hogyan tegyük ezt, személyesen, egyénenként. Mire van szüksége az, hogy szemlélni, kutatni, belefeledkezni tudjunk a képedbe rendszeresen. Hogy kiformálhassa a lélek, miközben ezt tesszük, kiformálhassa a lélek bennünk a te képedet. Dicsőségről dicsőségre. Amen.